Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 9 perckor, április 8-án, hétfőn ez a Millás reggeli, a Rádiókafén, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
Kedves hallgatók, írják is, amit korábban mondtunk már, de azért ismételjük el. Sőt, az M0-án is, ugye a Fóti lehajtónál elég nagy dugó van befelé, írta nekünk a kedves hallgatónk, hogy érdemes kerülni, de korábban írtunk a Kerepesi úton, ugye a Veres Péternél a Sashalom után van egy csőtörés, ott lezárták az utat, a buszok kerülnek, a H8-H9 hév jár, úgyhogy van egy kis fennakadás a közlekedésben ma reggel.
Idéznék egy interjúból neked gyorsan. Igen, de valóban ja, nem szemléztük.
Melyik interjú?
Végig kellett olvasni. Ne mondd el. A gazdasági fejlődésem nem két nap alatt történt meg, hanem az elmúlt 32 év munkájával jutottam el idáig. A vállalkozói világ minden lépcsőfokát megjártam, hiszen voltam kis, közép és nagy vállalkozó is. Ebben voltak jobb és kevésbé jó időszakok, de napról napra mindent annak rendeltem alá, hogy mindig legalább egy lépéssel előrébb tudjak járni az utamon. Most már tudjuk, hogy hogyan lehet valaki a leggazdagabb magyar.
Igen, abból a 30 évből mondjuk megnézném a fejlődési ívet, ugye az első tizet, az első tizet, 12-t, és akkor utána hirtelen így beindultak a rakéták. Akkor történt valami. Tehát ott volt egy heuréka pillanat, egy...
Igen.
Valami felismerés.
Nem az volt, kiderül az interjúból, hogy a szocialista kormányok üldözték a jobboldalinak tartott vállalkozókat, és akkor ellenszénben kellett dolgozni.
Ja.
Majd ez átváltozott nem hátszéllé, hanem csak normális működési környezetté, így legyen a leggazdagabb magyar.
Értem.
Mészáros Lőrinc interjúra az Indexen olvasható.
Na, szuper.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Na hát ugye mondtuk már az év elején, hogy egy ilyen brutál választási év van a világon, egy csomó helyen nagyon-nagyon fontos választások vannak, ezekről beszámolunk folyamatosan adóvilág rovatunkban is. Most az indiai választások adójogi és politikai hatásaival fogunk foglalkozni, először gazdasági adójogi szempontból Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát ugye van ez a választási év Indiában, és azért mondtam így, mert igazából olyan brutál nagy az ország, meg annyian kell, hogy ugye a világ legnépesebb országa most már India, és annyian szavaznak, hogy itt lényegében hivatalosan is valami 44-45 napig tart a választás, de egyébként ez csak az a konkrét időpont, amikor az urnákhoz lehet menni, de ezt megelőzi egy csomó minden, és utána is még külön tartanak. Tehát gyakorlatilag egész évben választ ez az ország, de nagyon fontos, hogy mi történik vele, mert hogy egy elképesztő feltörekvő gazdaságról van szó.
Ez így van, hogy számokban mutatva, tehát most április 19-én kezdődik a választásuk, tehát ezért is került így áprilisba szó Indiáról, és június 1-ig tart. 543 tagot fognak a parlamentjükbe, Parasvázba választani. Azt mondják, hogy ez a világ minden idők legnagyobb választása, ez 960 millió szavazó fog szavazni. Tehát ez nem kevés, de hozzá kell tenni, hogyha az országra ránézünk, és ugye az én posztom most a gazdasági, történeti, gazdasági és adójogi bemutatása az országnak, azért itt is a legek szépen sorakoznak. Tehát az első legügye a világon a legnépesebb ország ma már, és 1,374 millió lakossal. amiben az az érdekes, hogy ők még növekednek. Tehát ők évi 0,8%-os népesség növekedésben vannak, ami körülbelül évente egy magyarországnyival növekszik az ő lakosságuk, ami elég komoly. Tehát a területét tekintve a hetedik legnagyobb ország egyébként, de amikor idén beszélünk az új feltörekvő iparágokból, és ugye annak a ívén mozgunk, tehát most majd jön lassan az egyik beszéltünk ugye a robotizációról, akkor nem említettük meg, de most már jön a nanotechnológia, a géntechnológia, hát a világ harmadik legnagyobb IT iparágú országa, ebben egyébként az első informatikai szolgáltatások terén, tehát az outsourcingról hallottunk már Indiában bőven, a világ második legnagyobb nanotechnikai iparággal rendelkező országa, és a hetedik az AI-ban is. Szóval azért India jelen van, és úgy néz ki, hogy ugyan gazdasága ilyen szempontból, tehát így is egy nagyon erős, a világ ötödik legnagyobb gazdasága, itt is a növekedése nagyon-nagyon attraktív, 23-on 4%-ot mondtak, de 24-re már 8%-ot jeleznek elő, és ugyan ők körülbelül csak most 13% az USA-t tesszük 100%-nak a gazdaságuk. A 2031-re azt mondják, hogy duplázni fogják, tehát 13,7-re föl fog menni durván 27,4-re, és azzal már a világ harmadik legnagyobb gazdasága lesznek. Tehát ez elképesztő tempó, ami itt zajlik. Szóval ennek a választásnak tényleg van súlya, de azért ha a történelmét megnézzük, akkor ez az ország sok szempontból kiszámíthatóvá vált. Hát a történelmi egyébként a területéből eredően mindig is fontos volt és érdekes volt. Gyakorlatilag a földtörténet óta lakott terület, az önmaga önállóságával az Indus völgye, Pakisztán és így tovább. Tehát ez egy nagyon erős történelmi hátterű terület. A 16-tól a 19. századig Mughal birodalmoknak a területe volt, egészen 1857-ig. Azt megelőzően egyébként 1498-ban a Vasco de Gama portugálok jártak Nyugat-Indiába, addig senki nem fedezte fel ezt a területet, tehát a saját világukat élték. Ő volt, aki megkerült a jó reménység fokot. És az ő útjának a mai emléke is, a Goa és környéke, ez ma is portugál keresztény környezet. Tehát egy Goa egyébként is egy nagyon szép turisztikai látványosság, de ha Indiában akar valaki egy kicsit ilyen portugálszerű valóságot látni, akkor az Goában megtalálja, ez mindenképp érdekes. Az nagyon fontos, hogy az angolok is megérkeztek azért nem sokan rá, ugye a hírek kapcsán, és a Kelet-Indiai Társaság kezdte itt a tevékenységét, igen. Ami azért volt fontos, mert eltekintve attól, hogy a föld legnagyobb gazdasági társasága volt abban az időben, azt tudni kell, hogy Indiát gyakorlatilag ők úgymond gyarmatosították, tehát India kvázi koncesszióban volt a korona alatt, és ők haladtak szépen területről területre.
Hát ugye először egy kereskedelmi társaság, aztán utána végül is az a koronának a birtokába került, ez a Rádzsi időszak. Igen.
Hát itt a lényeg az volt, hogy a brit-kelet-indiai társaság az gyakorlatban hadsereget is tartozott fent, tehát egy kicsit most idézőjelben a volt Wagner csoporthoz hasonlítható, tehát nem csak kereskedelmet folytattak, hanem harcoltak is, és ennek az lett a lényege, hogy nagyon komoly belvitákba keveredtek. Itt volt két brit-szik háború, ami 1848-49-ben volt. Egyébként a szikeknek a vallási vezetője a guru. Sokszor elhangzik ez a szó, hogy guru. A gurut is Indiától kaptuk, a szik vallási vezetőt jelent. Tehát a szikek is föllázadtak, óriási háborúk voltak. A bengáli hadseregője ott gyakorlatilag nagyon-nagyon 23 ezer britre jutott, 130 ezer indiai. Tehát tudjuk képzelni, mi volt itt, amikor kitört a lázadás. Egyébként a lázadás nem azért volt, mert alacsony volt a zsoldjuk, hanem azért, mert által disznózsírt használtak a különböző patronoknak a tömítéséhez vagy keréséhez, és ezt az indiaiak megaláztatásnak vették. És ezzel ellázadtak, tehát nem a különböző jutatási csomagokért küzdöttek, és ebből lett. De ennek volt aztán később egy szipolylázadás. A lényeg az volt, hogy 1858-ra Victoria feloszlatta ezt a kelet-indiai társaságot, államosította, és innentől kezdve átvette a gyarmatot. Tehát ez innen jött ez az egész hétre. Most innentől kezdve...
Amit semmivel nem lett jobb Indiának, mert lényegében ugyanazt a kizsákmányolást folytatták, abszolút, csak koronával.
Így van. Na most igazából 1947-ben a britek utolsó lépése nagyjából az volt, ami három részre szabták az országot. Indiai köztársaság létrejött a mai, leválasztották Pakisztánt, ugye vallási okok miatt, és Bangladest, amelyik a bengáli öbölnek volt a része. Ezzel csak, hogy a számokat érezzük, a Pakisztán az 243 milliós volt, és Bangladest az 165. Tehát ez egy elég nagy trauma volt annak az országnak, és jó lehet, nem volt sose összetartó közösség ez a nagy ország, de azért a lakosság így is sokkal nagyobb volt, és a terület is. Na most ez azt jelenti, hogy az egész gyarmati irodalom az indiai gazdaságot nagyon-nagyon-nagyon megviselte. Tehát azt kell tudni, hogy 1800 körül az indiai gazdaság önmagában angolok nélkül a világ 25%-át adta termelésbe körülbelül. Ez gyakorlatban az 50-es évekre 4%-ra csökkent. Tehát egy nagyon komoly deindustrializáción esett át az ország a brit gyarmati örökségnek. Ebből ered az, hogy igazából nem nagyon kedvelték a briteket. Ennek ugye az volt a másik oldala, hogy 1900-ra vált mondjuk Anglia a világ első számú textilipari gyártójába. Az a textilipar, ami egyébként a bengáli öbölből tűnt el, különböző vámokkal és különböző kelet-indiai társaság trükkökkel. Tehát itt azért van egy nagyon komoly lemaradás, elmaradás, amit 47 óta először egy ilyen orosz-szovjet modellel próbált Nehru felgyorsítani.
Igen, próbáltak egy kicsit így közeledni, de hát igen. Ugye soha nem lett sikeres az sem, nem. Tehát hogy nem működött.
Nem állt ez össze, viszont 91-ben itt is eljött a változás szele, és gyakorlatilag liberalizálták a gazdaságot. És innentől kezdve elindult valami, ami ennek az országnak egyébként a saját vagy a régi lendületét elkezdti visszaadni. Tehát amikor indiai nagy cégekről beszélünk, eltekintve most egy-két ilyen nagyobb, mint a Tata, amelyik már mondjuk 1908-ban létezett, csak 45-től vált vezető cégé. Azért ezek a cégek 91 óta nőttek meg, tehát amikor indiai milliárdosokról beszélünk, ezek egy jelentős része az nem 100 éves hagyományokkal rendelkező, hanem azóta felfutott nagy cégeknek a tulajdonosa. Egyébként az angol miniszterelnökről is tudjuk, hogy azt hiszem, nem is tudom, melyik volt a Infosysnek a egyik örökös vette feleségül, és a Sunakurnak a vagyoni függetlensége az ebből az indiai gazdagságból ered többek közt. De a gazdagság, illetve az indiai gazdaság maga az rettentő széles, tehát textilipar, vegyipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar, acélipar, ugye erőforrásukban rengeteg a termőföld, illetve hát ásványi kincsekben is acél, szén, rengeteg van, ebből egyszerűen kellően nagy szennyezők is jelen pillanatban. Ez egy komoly gond, de járműgyártás, bányászat, olajipasza, minden van. És ami még érdekes, hogy őnekik igazából, ami Oroszországnak Ciprus, az nekik egyébként meg Mauritius. Tehát nekik egy olyan kedvező adómodelljük volt Mauritiusszal, hogy gyakorlatilag oda mentek ki a pénzek, egy speciális egyezményi háttér, és Mauritiuson keresztül jöttek vissza a pénzek Indiába, tehát a legnagyobb befektető ma Indiában az nem más, mint Mauritius. Na most az adórendszerük így első ránézésre nem túl bonyolult, a választás sem fogja ezt egyébként nagyon megmozgatni, mert az áfájukról nincsen, szóval 12-18% között mozog. A változások azok nagyjából azt lehet mondani, a könnyítések irányába hatnak, mert a társasági adót próbálják levinni 30%-ról 22%-ról, de van egy 15%-os kulcsuk is, amit egyébként kedvezményes kulcsként szeretnének adni, az egyébként új és eleve más irányba mennek, tehát új cégeknek próbálják adni, hogy vonzó legyen India, tehát ezt a növekedést azért nem csak saját erőből várják, hanem várnak ide befektetőket is bőséggel. Az SZIA-ban ott is még a gazdagok túladózását is csökkenteni próbálják, tehát gyakorlatilag a 23-os büdzséjükben is már 37%-os legmagasabb kulcsot levitték 25%-ra, szóval ez is egy érdekes irány, és ami még így a választások során előjön, ami nem az adó, de hogy igazából a következő kormányoknak a fő tevékenység az adóadminisztrációnak a lekezelése. És így visszakanyarodva az elejére, amikor ugye nézzük, hogy 940 millió fog szavazni, ez közel azonos a bevallások számával is nagyjából. Tehát el tudjuk képzelni, hogy itt az adóbeszedés az milyen nagyságrendben folyik. Itt azt mondják, hogy van úgy, hogy 2,5-szeresére nő a bevallások száma, mert ahogy nyilván vonják be az embereket, itt maga ez az egész adminisztráció, ez egy hatalmas dolog, ebben is egyébként hatalmas tartalékok vannak ennek a fehérítésébe, úgyhogy gyakorlatilag itt úgy néz ki, hogy szeretnék a feldolgozási időket gyorsítani, tehát a lakosság adóterheit szeretnék növelni, mert igazából úgy néz ki, hogy nincs ennél a növekedésnél, nincs erre olyan nagyon nagy szükség, meg nem is olyan nagyok a jövedelme átlagban, de nagyon úgy néz ki, hogy az adó behajtás és az adó adminisztráció irányába akarnak menni, amit egyébként csökkenteni szeretnének. Tehát én most nem arról beszéltem, hogy melyik párt hogyan szeretni, mert olyan sok párt.
Hát csökkenteni kell, mert ugye az volt, amiután kiléptek az angolok, a következett az adminisztrációs bürokrácia okozta probléma, ami akkora teher volt az egész költségvetésnek, meg államháztartásnak, hogy nagyobb békjó volt egyébként, mint és még mindig valamennyire tart is ez az egész, úgyhogy csak ez a módszer van, hogy csökkentenek, digitalizálnak, és a papírmunkát megpróbálják megspórolni.
De hát az esélyeik azért nem rosszak, mert ugye ők IT szolgáltatásban eleve igen jók, tehát ők a világ első számú outsourcersei, tehát véletlenül a saját problémájukat is meg fogják tudni idővel oldani. Úgyhogy India így néz ki, szóval India egy tényleg abszolút legország, BRIC ország, látjuk, mindenesetre halatlanul izgalmas a gazdasági fejlődése, és egyébként a végből őket tartják egyértelműen a befutónak.
Tehát igen, a következő Kínát kiáltották már ki többen. Nagy kérdés, hogy politikailag mi történik vele. Úgyhogy Botond majd ezt a részét mondja el.
Így van. Én így gondoltam.
Rendben, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Izgalmas a sztori. Gerendi, szervusz, köszönjük szépen, szép napot! Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere az indiai választások kapcsán beszélt a gazdasági adójogi hatásokról. Megyünk tovább, és megnézzük majd a politikai hatásokat.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli. Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Folytatjuk akkor Indiát, indiai választások, és most a politikai hatásokat feszegetjük Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát volt már sokszor szó Indiáról, ugye Kína kapcsán, Pakisztán kapcsán rengeteg olyan terület van, ami politikailag egy veszélyes, és bármikor kirobbanhat valami komolyabb, és eszkalálódhat a konfliktus, illetve hát ugye India, mint olyan a világ legnépesebb országa, most már nagyon komoly feltörekvő gazdaság, rengeteg nyersanyag, élelmiszeripar, amit akarsz, és ugye egyben az új szövetségnek is a tagja, amit a japánokkal és Ausztráliával együtt az amerikaiak indítottak, megint csak Kína megbékjózására.
Na de, hogy letérnek-e a demokratikus útról? Vagy hát ugye már elkezdtek, már elég szépen, de hogy ennél merre lesz tovább az irány, ebben azért nagyon komoly jelentőség van.
Kérdezhetnénk azt is, hogy mi a Módi éppen Indiában?
Húha, ezt akkor nézzük meg sorjában ezeket a jó kérdéseket. Ugye most április 19-én lesznek Indiában választások, tehát ugye ebben a szuper választási évben, amiről már több ország kapcsán beszélgettünk, itt ugye tényleg a legnagyobb létszámú demokrácia fog szavazni, és dönti el, hogy szövetségi szinten milyen képviselet legyen új Delhiben. Ugye itt elég egyértelmű, hogy Módit újra fogják választani, aki ugye 2014-ben került hatalomra, tehát ez most már a 10. éve lesz a hatalom gyakorlásának, és ebben ugye tényleg az látszik, hogy egyre inkább megszilárdította a sajtó fölött és a civil szervezetek fölött is hatalmat, illetve rendkívül ügyesen él a digitális technológiával. Tehát bevezetett számos olyan új rendszert, amik digitalizálták az adónyilvántartást, az egészségügyet, személyszámot. Tehát ugye azt az Indiát képzeljük el, ahol azért tényleg a népesség egy jelentős része a mai napig vidéken él, de hivatalos adatok szerint egyébként ezt pont múlt héten adta ki a World Inequality Database, 90%-a az országnak kevesebbet keres évi $3,900. Tehát ez nyilván vannak helyek, ahol ez elég, de vannak helyek, ahol ez rettentő kevés. Tehát azért az egyenlőtlenség az biztosan növekedett az elmúlt 10 évben Módi alatt is, nem is kicsit. Ugye ebben, hogy ezeket az erőforrásokat tudja használni, és ő tényleg még a WhatsAppot is az egyik elsőként használta politikai célokra, de annak idején Facebookot is használta. De, és amit talán másoknál még nem hallottam, saját applikációja van. Tehát van egy Módi applikáció, amit szintén le lehet tölteni, és akkor szépen jön a content. Aha. Nem tudom, hogy
nagyon jó.
Talán Putyin applikáció még
nem,
nincsen, de...
Hát a Trumpnál ugye hasonló a szitu, de az most éppen a földbe áll, legalábbis a részvény tekintetében a saját közösségi platform az ugyanerre megy ki. De igen, amúgy, hogy saját applikáció úgy tényleg nincs, tehát ez jó.
Tehát azért lehet még innoválni ezen a téren is. Ugye ő Gujarat államnak volt sokáig a kormányzója, és ott a helyi üzleti elittel már annak idején is jobban lett, és hát hogy nem, az történt, hogy amikor újra választották itt a szövetségi szinten, akkor a Adani nevű oligarha, tehát indiai üzletember vagyona, az gyakorlatilag a választás után rögtön megduplázódott.
Ne, ilyet nem láttunk. Is. Ilyet nem, Magyarországon ugye, nem láttunk, ilyet nincs.
Ez elképzelhetetlen, és főleg az, hogy azóta ő építi az összes kikötőt, a hidakat, a különböző napelemfarmokat például. Úgyhogy hát az Adani csoport az tényleg talán az egyik legsikeresebb mintája a Módi-féle vállalkozóknak. Egyébként viszont, hogy tényleg érezzük az elképesztő aránytalanságot a gazdagodásban, a 2012 és 22 között Indiában előállított 1400 milliárd, tehát 1,4 trillió dollár, 80%-a az 20, azaz 20 darab cégnél csapódott le. Tehát itt is érvényes a 80-20 szabály. Ez egy mumbai vagyonkezelőnek a becslése, szerintem nagyságrendben azért biztos, hogy stimmel. Tehát itt tényleg van néhány nagyvállalkozó, akik jobban vannak a helyi és a szövetségi kormányzókkal, és az az érdekes, hogy ugye néhány korábban már Módi előtt meggazdagodott állam, viszont kifejezetten még Módi kritikus, tehát oda viszont nem mennek teljesen közpénzzel, és ők azok, akik próbálnak egy picit azon dolgozni, hogy azért valami fék és egyensúly megmaradjon. Tegyük hozzá, nem Módi az első miniszterelnök, aki személyi kultuszt alakított, tehát ez megvolt már Indira Gandhinál is, illetve máskor is, tehát ez önmagában létező hagyomány, csak hogy ugye ennek az óriási lakosságnak viszont 200 milliós tagja muzulmán, és igazából a hindu nacionalizmus fölkorbácsolása az az egyik nagy kritika, amit felhánytorgatnak Módival szemben, mert hogy ugye eleve már Gujaratban is volt egy 1000 áldozatot követelő mészárlás, amit végül soha nem vizsgáltak ki, őt is hosszú évek után csak felmentették a legfelsőbb bíróságon, de hát azért visszatekintve úgy tűnik, és a BBC egyik erre vonatkozó dokumentum címjét gyorsan be is tiltották, talán tavaly vagy tavaly előtt az indiai vetítéseken, hogy azért itt nehéz elképzelni, hogy ne tudott volna erről, a politikai és a jogi felelősség persze lehet, hogy elválnak. A lényeg, hogy azóta is ezen a vonaton ül, tehát idézőjelben ez az egyik meghatározó narratíva, amivel egyesíti a választóit, és ennek azért néha tényleg más spontán halálos áldozata is vannak, tehát az idegenektől való félelem, vagy a muszlimoktól való félelem akár spontán lincselésekhez másokhoz vezet, tehát ezekről azért lehet olvasni az indiai sajtóban.
És hogyan tud az Egyesült Államok ezzel kibékülni? Annyira fontos és megkerülhetetlen India, hogy kénytelnek ugye elnézni ezt az egészet? Mert ugye ez nem annyira jó folyamat. Ezt látjuk a világon több helyen, hogy előre törnek a szélsőségek, és nagyon megosztó jellegű politikát folytatnak országok, és máshogy próbálnak szavazatokat gyűjteni politikusok.
Ugye itt az elején mondtátok, hogy a Quad nevű védelmi párbeszédnek is tagja új Delhi, de ugye ugyanezzel a lendülettel a BRICS-nek is tagja, tehát a Brazília, Oroszország, Kína, Dél-Afrikát magába foglaló ötös fejlődő országok kihívó fogatának is tagja, illetve hát eleve ez a hagyománya, hogy el nem kötelezett, és inkább egy picit ide is, egy picit oda is. Ugye a nagy orosz olajfelvásárlók egyike, akik a nyugati szankciók ellenére is boldogan használják az orosz olajat. Úgyhogy ilyen szempontból egy meglehetősen önálló szövetséges, katonai kiadásai módi alatt elképesztően megnőttek, de 10 év alatt sem lehetett behozni még a lemaradását, de nagyon-nagyon dolgozik rajta. Ez egyébként repülőgéphordozókat, minden mást is jelentett. Az Egyesült Államok szempontjából azért a legfontosabb az a Peking új Delhi ellentét. Tehát ez az, amiért Washingtonnak megéri Indiával barátkozni, mert ugye itt volt a szárazföldi határon botokkal ütlegés, minden más, és egyébként nem azért ütjük egymás botokkal, mert nincs pisztolyuk, hanem azért, mert
nem szabad
lavinát indít.
Igen. Abban a pillanatban, hogyha a botokon meg a köveken kívül mást használnak, akkor az már eszkalálódhat. Elképesztő sztori egyébként. Ezt, hát azt ugye, ajánlom olvasásra.
A legmagasabban vívott háború, amit a
igen, és ilyen négyzetmétereket foglalnak el egymástól, és jegyzik különböző oldalakon, hogy hány négyzetméterrel növelte mondjuk Kína vagy India területét az a bizonyos harcos.
Amit hát jól mutatja az ellentétet, ugye a TikTokot egyébként több mint 50 másik kínai applikációval betiltották az országban, vagy legalábbis hivatalosan tiltás alatt áll. Tehát itt azért van egy nagyon kemény India-Kína kihívás a Seychelles-szigeteken, vagy ugye éppen Sri Lankán azért láttuk a kínai egyút egyévezett befolyási kísérleteket. Ezek ugye pont Sri Lanka az egyik nagy negatív példa, ahol csődbe ment az ország, ugye elfoglalták az elnök palotáját, tüntetők, összeomlott a kormány, ki kellett segíteni különböző világbanki hitelekkel. Tehát itt ez a verseny, ez teljesen egyértelmű, ez most már az óceán, indiai óceán feletti birtoklásért, hatalomgyakorlásért, illetve a mélyén húzódó erőforrásokért is zajlik. És ebben számít Washington arra, hogy Módiék segítenek neki, és ez úgy tűnik, hogy működik. Tehát nagyon komoly amerikai fegyvergyártók helyeztek ki infrastruktúrát Indiába, terveznek ott gyártani dolgokat, és hát nyilván az indiai fegyverimport is európai szemben nézve teszem hozzá szintén izgalmas, az, hogy itt a franciák és mások milyen felszerelést tudnak eladni. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg az látni, hogy az India-EU koridort is közel-keleten húznák végig, ugye ebben internetkábelek is lennének, adott esetben más útvonalakat is jelenthet ez. Tehát Indiát próbálja a nyugati tömb magához közelebb tartani, mint ahogy azt a másik tömb mutatja. Tehát apró reménysugár, hogy a BRICS nevű szövetség nem tarolja le a virágot, az pont az a belső ellentét, ami ott nekik házon belül Kína és India között feszül.
Hát Botont, köszönjük szépen. Nyilván akkora az ország és ez az egész helyzet olyan komoly, hogy nem lehet ennyi idő alatt teljességében megbeszélni, összefoglalni viszont sikerült. Köszönjük szépen az infókat.
Nagyon örülök, szép hetet, jó kezdést nektek is, hallgatóknak is.
Sziasztok. Köszönjük szépen, szia! Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki Gerendi Zoltán után Indiáról beszélt, ő most politikailag foglalta össze, hogy mit kell tudni a választások kapcsán.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Vivian Westwood, divat tervező, 1941-ben született ezen a napon. Egyike volt azoknak, akik kiépítették a punk fashion irányzatot a 70-es években. És az új hullámos punk stílusú ruhákat divatba hozta többek között. Mondott egy ilyet, vásárolj kevesebbet, válasz jól, használd sokáig. Hát nem a fast fashion.
Bár mindenki így csinálna.
Bár, igen. De ez nem valószínű, hogy így lesz. Most én azt látom, hogy a fiatalok körében azért van egy elmozdulás, és próbálnak kicsit jobban 3R szemlélettel fenntarthatóan vásárolni, sőt, vannak bizonyos, igen, vannak ilyen abszolút tiltott listára kerülő fast fashion üzletek, ahol nem hajlandóak, sőt, van egy egész komoly mozgalom, akik használt ruhaboltokban vásárolnak.
Tényleg, ez mennyire népszerű vagy, hogy ez, figyelj, ez jön föl? Ez, tényleg ez?
Nem tudom, hogy tendenciában hogy van ez, bár egyszer beszélgettünk erről, személyes példákból tudom, látom ismerősöknél, hogy elmennek shoppingolni, ilyen tinédzser lányok, és szívesen mennek el például ilyen second hand boltokba. Vannak ezek között is már egészen olyanok, vannak olyan butikok, ahol kimondottan ki vannak mazsolázva a nagyon jó márkák például, és azok kaphatók ott, és előszeretettel vásárolnak ilyen helyen, míg máshol nem.
Kíváncsi vagyok, hogy a Primark érkezése az...
Na, mit, igen.
Hogyan kavar igen. be? 7 pecsétes titokként őrzik a nyitás dátumát, pedig már majdnem kész van, ugye. Ismerős ismerősének ismerőse az ott dolgozik, vagy éppen vadul tréninggel, és mindenféle információk ezzel kapcsolatban jönnek, de olyan mereven elzárkoznak, hogy erről bármit nyilatkozzanak, úgyhogy valami nagyon nagy, hát úgy tűnik, hogy valami nagy dobásra készülnek, és akkor hirtelen minden róluk szóljon. Hát kíváncsiak vagyunk, mi lesz ebből.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na hát a NIS 2-ről beszéltünk már egy párszor, jön a NIS 2, de hogyan lehet rá felkészülni? Ezt a kérdést szegezzük most Boros Robin Árpádnak, a pre-sales biztonsági specialistának. Kiváló. Ezt majd megfejtjük ezt az egészet. Mi az a NIS 2 nagyon röviden?
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. A NIS 2 az egy kiberbiztonsági direktíva, amit az Európai Unió kiberbiztonsági intézete által kreáltak. Nagyon fontos itt leszögezni, hogy ez nem egy új rendelkezés. Ugye volt már nekem egy előzmény, amit NIS-nek hívtak, ez egy korábbi kibervédelmi intézkedés volt, és annyit akartam ezzel elmondani, hogy maga ez a kibervédelem, ez nem egy új dolog. Ez azért került most porondra, mert ahogy fejlődik a világ, fejlődik az IT infrastruktúra, vele együtt fejlődik a kiberfenyegetettség is, és meg kicsit szorosabbra kellett húzni a védekezésnek ezen részét.
Ezt szorosabbra húzzák, ráadásul egy előírással, ennek van nagyon sok érdekessége, de mit jelent a vállalatok számára a NIS 2, illetve a felhasználók szempontjából mit lehet majd észrevenni, vagy miért jó ez a usereknek?
Vállalatok szempontjából ez azt jelenti, hogy felül kell vizsgálniuk a saját kiberbiztonsági védekezési struktúrájukat. Ahogy mi látjuk a piacon, van is mit felülvizsgálni, ugyanis főleg a KKV szektorban, ahogy megyünk lefelé a vállalati struktúrában, minél kisebb egy vállalat, minél alacsonyabb a digitális készültsége, vagy digitális fejlődési szintje, annál kevésbé fordít erőforrásokat erre a kibervédelmi intézkedésre. Úgyhogy igazából az elsődleges cél az, hogy minden vállalat, aki részt vesz ezekben a kritikus tevékenységi körökben, az megfelelő IT-biztonsági védelemmel rendelkezzen, és ez azért fontos nekünk, mint usereknek, mert az egész értünk van. A dolog semmi másról nem szól, mint ugye adatokról, adatvédelemről. Ahogy áthelyeztük az adatainkat a digitális térbe, ezeknek az adatoknak az értéke egyre magasabb lett. És ahogy nő az adatok értéke, úgy kell jobban védeni őket, hiszen a túloldal pontosan erősít abban, hogy ezeket az értékes adatokat ellopja, és másik oldalon pénzét tegye. Tehát végül is a saját adataink védelme miatt van ez az egész.
Közben azon gondolkodtam, hogy ugye a kisebb vállalatok számára ez egy plusz teher, vagy valami foglalkozni kell, és nyilván egy határozat, vagy egy ilyen kötelező jellegű valami rendelet, az ráirányítja őket erre az útra, de az egy ilyen szájhúzogatással. Ami erősebben irányítja erre az útra őket, az, hogy nem fognak szerződést kötni vele azok a nagyobb cégek, akinek bedolgoznak, hiszen nem lesznek meg a biztonsági előírásaik, ezért ez egy biztonsági rést jelent számára. Tehát, hogyha egy nagyobb cégnek van egy beszállítója, akinek nincsenek meg a megfelelő papírok, azt mondja, hogy bocs, de így nem tudunk szerződni.
Így van, és nagyon jó, hogy említed, ugyanis a NIS 2 ebben hoz egy nagyon nagy újdonságot, hogy nem csak a cégekre és gazdasági társaságokra ír elő IT-biztonsági követelményeket, hanem a beszállítói láncukra is előír bizonyos IT-biztonsági követelményeket. Egészen pontosan azt az IT-biztonsági szintet írja elő a beszállítói láncra is, ahova én beszállítani kívánok, mint beszállító. Úgyhogy ez, igen, ahogy mondtad, ez egy óriási gap jelenleg. Nagyon sok időt és erőforrást kell ráfordítani arra, hogy felmérjük ezeket az információ biztonsági kockázatokat. Ezért én azt tudom javasolni minden ilyen beszállítóként funkcionáló gazdasági társaságnak, hogy konzultáljon azzal a céggel, aki a fő partnere a az ellátási láncban, és kérdezze meg, hogy ő hogyan kategorizálta be magát a NIS2-ben, hogy ő is előre tudjon készülni a biztonsági követelményekre, jó eséllyel meg fogja tudni mondani a gyártó cég, hogy a beszállítóinak mire kell készülnie.
Meg hát gondolom van egy ilyen kidolgozott megoldás is, mert például, hogyha van bármilyen kiber incidens, nevezzük így, nem feltétlenül támadás, akkor meg van határozva, hogy 24 órán belül be kell jelenteni, hivatalos eseménybejelentés, súlyosság, hatás, különböző mutatók alapján, és erre is ugye 72 óra rendelkezés, hogy kidolgozzák. Tehát ez elég rövid.
Igen, ugye ezt a rendelkezést ezt már a NIS2 hozza, tehát ezeket a reakcióidőket a NIS2 hozza. A rövidsége pedig azzal két dologgal indokolt. Az egyik az, hogy a kiberbűnözők rendkívül gyorsan dolgoznak. Ha most például veszünk egy ransomware támadást, ami ugye azt jelenti, amikor beférkőznek a céges hálózatba, és az összes gépet, minden egyes funkciót lekorlátoznak, és semmihez nem lehet hozzáférni. Mondok egy példát, nincs bérfizetés. Ez a legnagyobb probléma egyébként, ha már hogyan hat ez ránk, ha kérdezted, hogy nincs bérfizetés például, akkor ők is határidőket szabnak, hogy ha 24 órán belül fizetünk, akkor visszakódolják a rendszert.
Igen.
Ha nem fizetünk és eltelik a 72 óra, akkor nem csak, hogy nem kódolják vissza a rendszert, az összes adatunkat kirakják a nyílt internetre, és bárki bármit. Tehát például azt, hogy te mennyit keresel, neked
ez már régen rossz, amikor itt tartunk, mert igen, szerintem ezt egyébként is ki fogják rakni majd, vagy először elérhetővé teszik egy pár forintért, vagy dollárért, és akkor utána majd... Tehát igen, tehát az a baj, hogy tényleg igen, így működik. Viszont kérdés az, ahogy említetted ugye, hogy a partner cégeket, tehát hogy például a Telekom a létfontosságú szervezetek csoportba tartozik. Ez mit jelent? Felkészült a maga a cég a NIS2-re?
Ki merem jelenteni, hogy felkészültünk a NIS2 rendelkezéseire, már csak azért is, mert ugye a magyar törvénykezés, kibervédelmi törvény 2013-as, ami már a NIS-hez és a NIS2-höz hasonló nagyon rendelkezéseket tartalmazott, ezért nekünk, mi már akkor kritikus szervezetként szerepeltünk ebben a törvényi rendelkezésben, ott már fel kellett készülnünk, aztán 16-ban jött a NIS-1, ahol szintén fel kellett készülnünk, és most pedig ugye 24 január 1-én jött, 23-ban bocsánat, jött a NIS2. Nagyon fontos kiemelni, hogy a három különböző felkészültségi kategória között elég jelentős különbségek vannak. Pont ahogy említetted is, a legfontosabb és a legkritikusabb részben már az eseménykezelés és az incidens kezelés is nagyon-nagyon fontos. És mi ezért is hoztuk létre, jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt a SOC csoportunkat, ugyanis a SOC csoportunk végzi számunkra a Telekomnak és a többi partnercégünknek is az eseménykezelést és az incidens kezelést, és ez az egyik legfontosabb ilyen új kritérium a NIS2-ben, hogy bevezeti ezt az incidens kezelést a kötelező védekezési stratégiák közé. Ez lényegében pontosan azt szolgálja, hogy ezeket a fontos jelentéstételi kötelezettségeket és reakcióidőket tudja tartani egy vállalat.
Hát igen, mert talán ez a legfontosabb. Ugye az is valamilyen előírás, ugye, hogy minden cégnél kell, hogy legyen egy ilyen nem tudom, hogy hívják ezt.
IT biztonsági felelős.
Igen, van egy csomó felelős, ugye most már fenntarthatósági felelős is kell, hogy legyen, ilyen is kell. Nyilván ez egy plusz valami, amit valamelyik munkakörben megkap egy illető, valamelyik beosztott vagy cégvezető, de hát, hogy ezt teljes mértékben ő lekezelje az elejétől a végéig, ez biztos, hogy nem elvárható.
Igen, alapvetőleg az IT biztonsági felelősről annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy valószínűleg ezt a tevékenységet korábban is végezte már valamelyik IT, vagy pedig IT biztonsággal foglalkozó szakember a cégnél. Itt most egy plusz funkciót kap azzal, hogy a jelentéstételi kötelezettséget is be kell vennie a funkció a feladatlistáiba, és az end-to-end folyamatot kezelnie kell ilyenkor. De szerencsére a törvényhozó is gondolt erre, ezért nem kell feltétlenül a cégnél IBF-et kijelölni, hanem ezt a bármilyen másik piacon lévő IT-biztonsági cégtől is lehet majd bérbe venni szolgáltatásként. Tehát minden olyan funkcióra, amit így újként bevezet, mint mondjuk az IBF, vagy a SOC, vagy az eseménykezelés, az incidenskezelés, ott lehetőséget ad arra a törvény, hogy ne én építsem ki a saját cégem életében, hanem szolgáltatásként a piacról való szerezzem be ezt a funkciót.
Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy felkeltettük a figyelmet a vállalatok számára, hogy ezzel komolyan kell foglalkozni. Köszönjük szépen.
Még, bocsánat, egy mondatot engedjetek meg. Közeledik egy nagyon fontos határidő, ezért szeretném felhívni a vállalatok figyelmét arra, hogy június 30-ig van lehetőségük arra, hogy a NIS2 keretében bekategorizálják magukat. Itt itt az a bejelentést, azt a szabályzott tevékenységek felügyeleti hatóságához kell megtenni, röviden STFH. Azt javasolja a hatóság, hogy ha valaki nem is biztos abban, hogy melyik kategóriába tartozik, vagy egyáltalán érintette, mindenképpen jelentkezzen be, már csak azért, mert kormányrendeletben fogják valószínűleg meghozni, hogy büntetési tétel kerül majd kiszámlázásra a mögé, ha valaki időben nem teszi meg a bejelentési kötelezettségét, és elszalasztja ezt a fontos határidőt. Ezért én mindenkinek azt javasolnám, hogy nagyon közel állunk a határidőhöz, hogy június 30-ig, aki kicsit is úgy érzi
majd, magát, majd június 29-én elkezdik szerintem, de mindegy, az a lényeg, hogy felhívtuk a figyelmet rá. Érdemes a keresőbe beírni NIS 2, bejelentés, kötelezettség, és akkor az összes többi kiderül. Köszönjük szépen, hogy itt
nagyon
voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Boros Robin Árpád, a Magyar Telekom Pre-Sales biztonsági specialistája mondta el nekünk, hogy mire kell figyelni a NIS 2-vel és a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban.